Kedves gyülekezet, az Isten tisztelet témája a mértékletesség és önuralom. Mivel a szombatiskolában most az egészségügyi törvényeket vesszük át, illetve az egészségügyi üzenetet, gondoltam, hogy egy olyan területet választok, ami egyik legalapvetőbb kérdéskört veti fel, hogy hogyan uralkodjunk önmagunkon, hogy hogyan tudunk kitartással, teljes igyekezet ráfordítással győzni, egyáltalán mi a célunk, hogy győzni akarunk, és mi a céltudat. És a mértéktartás, mértékletesség kérdését is átgondoljuk. Hogyan győzhetünk a mértéktelenségünk felett? Ez a nagy kérdés. Egyetemes emberi jelenség a világban, hogy túlzásokba esünk, akár így, akár úgy. Gondolom nem kell nagyon bizonygatnom ezt. Elég csak magunkra nézni, vagy legalábbis magamra, akkor ennek a valóságát tapasztalom. Nagyon sokan felfedezték ennek a fonákját, fonákságát és veszélyét. Régi költőknek jutnak eszembe mondatai, így hangzik például az egyik ilyen mondatsor, aki tölt színültig, jobb, ha előbb abba hagyja. Aki túl élesre fenn, élét hamar kicsorbítja. A lábújhegyen ágaskodó nem áll sokáig, a nagy léptekkel rohanó nem megy sokáig. Ugye érezzük ezeknek az egyszerű mondatoknak a hatalmas erejét, aki tölt színültig, jobb, ha előbb abba hagyja. A túlcsordulás, amikor az már veszteség, elvész. Vagy a túlzás, vagy a hiány. Étkezés terén is. Végletekbe eshetünk. Vagy túl keveset és túlságosan megvonjuk magunktól, ugye aszketikus életmód, a másik pedig, hogy az ember többet eszik a kelleténél. Általában ma ez a jellemző. De minden másban is így van. A napozással is, így is, úgy is védhetünk, hogy túl keveset napozunk, túl sokat napozunk, ugye, és menhetik végig mindegyik alapelven. Aztán, aki túl élesre fenn, élét hamar kicsorbítja, egy kés akkor jó, hogyha pont úgy van megélesítve, hogy el tudja vágni a zöldséget, a kenyeret, meg egyebeket, amit kell. Ne legyen annyira éles, hogy a legkisebb beleütközésben már mondjuk el kicsorbul, az se jó. Ha meg életlen, akkor meg azért nem lehet használni. Tehát ugye, aki túl élesre fenn, élét hamar kicsorbítja. Mindig is az izgatta az embert, hogy mi az a mérték, mi az a közép, mi az az arány, ami helyes. A Biblia azt mondja, hogy ami rossz, azzal ne éljünk. Kerüld a rosszat és a jót cselekedd. És megmaradsz mindörökké. 37. Zsoltár, 25. vers. Tehát a rosszra azt kerüljük, abban nem kell mértékkel élnünk, ugye? Azt tanítja a Biblia, azt hagyjuk el, hanem a jóval legyünk mértékletesek. Ez sem könnyű. A jó ételből, ha többet eszünk a keleténél, az erjedést okoz. Tehát ez a nagy kérdés. A lábújhegyen ágaskodó nem áll sokáig, a nagy léptekkel rohanó nem megy sokáig. Hát ugye a lábújhegyen nem lehet hosszú ideig állni. A talpunkon ugye el lehet állni stabilan. Tehát amikor valaki egy irreális erőfeszítést tesz, az nem lesz tartós. Vagy emlékszem rá, amikor a Valdens túrán voltunk, akkor Cservik János testvérünk azt mondta, hogy körülbelül ebbe a tempóba fogunk menni, és így. Ballagunk. Hát igen, csak aztán ballagtunk 1 órát, 2 órát, 3 órát, 4 órát, 5 órát, 6 órát, 8 órát, és akkor már nem olyan ballagásnak tűnt, ugye hátizsákkal a hátunkon, hanem bizony az komoly dolog volt, és amikor hegynek fölfelé ballagunk, hát azért az erőfeszítés. Aztán persze voltak olyan emberek, jelesül például én is, akik ugye fotózgattak jobbra-balra, hol megálltunk, hol előre futottunk, stb. És akkor éreztem, amikor lemaradtam ugye egy téma lefotózásánál mondjuk egy 100 métert, akkor futnom kellett. És utána már nem volt kellemes. Tehát aki mindig valami végletes dolgot csinál, ugye, annak sokkal nehezebb, ha kiesünk a ritmusból. A nagy léptekkel rohanó nem megy sokáig. Pascal is egy nagy gondolatot fogalmazott meg, hogy a természetünk az első szokásunk, azt mondta. És a szokásaink, amiket felveszünk, azok a második természetünk. És itt van a mi döntésünk, hogy mi hogyan döntünk, milyen természet szerint akarunk élni, milyen szokásokat fejlesztünk ki, illetve milyen szokásokat hagyunk el. Mert hogy el kell hagynunk a rossz szokásainkat, azt talán senkinek sem kell bizonyítanunk, mert a rossz szokások megkötöznek. A mértékletességnek az a célja, hogy önuralmat tudjunk gyakorolni, hogy a testünknek, a testünk ne uralkodjon rajtunk és a kívánságaink, hanem mi, az értelmünk uralkodjon a testünk felett és a kívánságaink felett. Hogy ne azt szabja meg, hogy mit teszek, hogy mit kíván a testem, vagy a természetem, hanem hogy én mit döntök. Ahhoz, hogy viszont ez megvalósuljon, az embernek önuralommal kell rendelkeznie, ami nem emberi. Nem emberi, hanem isteni tulajdonság. Eszembe jut ez a kislány, Csalami Lászlónak a kislánya, aki Amerikában, amikor a Jucsipász intézetben voltak, volt ott egy biobolt, bement a apukája, nem volt jelen, és akkor egy bácsi látta a kislányt, hogy ott áll egy aranyos kislány, nem tudom, talán 9-10 éves lehetett ott a bolt előtt, és akkor egyik vendég vette ennek a kislánynak egy műzlit. Tessék, itt van, edd meg, egészséges. Köszönöm szépen, és eltette. Hát miért nem eszed meg? Hát nincs itt az evés ideje. Egy szokás alakult ki ennek a kislánynak az életében, és a szülei példáján látva megerősödött, és amikor egy idegen ember adott neki egy műzlit nem evés idején, akkor ő le tudott mondani róla. Illetve nem róla, hanem majd az idejében egye meg. Amikor elkészül otthon a finom sütemény, gőzölög a levegőben, ugye érezzük a finom illatát, de nincs itt az evés ideje. Gyerekeknek, felnőtteknek óriási kísértés. Pedig tudjuk jól, hogy a két étkezés között nem jó enni, mert megszakítja az emésztés folyamatát, és újra beindítja a folyamatot, és nagyon sokszor megeljed az étel, tehát ezért nem jó. Tehát önuralmat gyakorolni hatalmas nagy ajándék, és tudnunk kell a törvényeit, hogy hogyan nyerhetjük el a mértékletességet és az önuralmat. Hát erről szeretnék szólni pár bevezető gondolat után, és arra kérnélek benneteket, hogy nyissátok meg a Bibliátokat a Korintusi első levél 9. fejezeténél, és nézzük meg, hogy Pál apostol milyen példát és szemléltetést alkalmaz arra nézve, hogy egyrészt a céltudatunkat erősítse, másrészt az előkészületeink fontosságát hangsúlyozza, másrészt pedig azt, hogy hogyan kell igyekeznünk arra, hogy el is érjük a célunkat. A 9. fejezet Korintusi első levél 24. versétől olvasom. Nem tudjátok-e, hogy akik a versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de egy veszi el a jutalmat. Úgy fussatok, hogy elvegyétek. Mindaz pedig, aki pályafutásban tusakodik, mindenben magatűrtető, azok ugyan, hogy romlandó koszorút nyerjenek, mi pedig romolhatatlant. Én azért úgy futok, mint nem bizonytalanra, úgy viaskodom, mint aki nem levegőt vagdos, hanem megsanyargatom testemet, és szolgává teszem, hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek. Érdekes, hogy Pál apostol a versenyfutáshoz hasonlítja a hívő élet küzdelmét. Korintuszban volt ennek a egyik színhelye, tényleg világhírű rendezvény volt ez. Sok sportágat is bemutattak, de közülük kiváltképp a versenyfutás volt az, ami nagyon híres volt. És azokat a versenyzőket hozza Pál apostol példaként, akik futnak, és mindenben magatűrtetők, mert nagyon jól tudta mindenki, ahhoz, hogy valaki egy kimagasló sport teljesítményt érjen el, de ma is így van, az hatalmas nagy előkészületek kellenek. Fizikai állóképességének, dinamikusságának, erejének a csúcsán kell, hogy legyen. És pszichikailag is, szellemileg is. A verseny izgalmat, a versenyzőkkel való helyzetek megoldását, a pillanatonként való feltaláló képességét és alkalmazkodó képességét maximálisan kell birtokolnia, különben nem győz. Mindentől meg kellett magát tartóztatnia, mindenben maga tűrtető, olvastuk. A dúskáló étkezés, a kicsapongások, a szeszes italfogyasztása, az éjszakázás, stb. Stb. Elképzelhetetlen volt egy versenysportoló részéről, ma is az, hogy ő azt az eredményt produkálja. Emlékszem rá, egy karate versenyző fiúval beszéltem még régen, aki nagyon jó teljesítményeket ért el, és minden nap edzett, és futott, és stb. Stb. Végezte az edzést, és mondta, hogy egyik este ellazult, és egy társaságba került, és elszívott egy cigarettát. Egy szál cigarettát. Aztán másnap az edzésen 50%-kal visszaesett a teljesítménye. Egy szál cigarettától. Aztán nem hittem volna. Szóval futottam, és a fél pályánál nem bírtam tovább. Egy szál cigaretta. Tehát ezek a sportolók rendkívüli erőkifejtést, előkészületet tettek. Miért? Egy bizonytalan győzelemért. Csak egy nyerhette el a koronát, ugye, azt a babérkoszorút, és hiába küzdöttek, különben az is egy nagyon érdekes dolog volt, hogy amikor ők küzdöttek, nem akárhogyan futottak. Minél közelebb jutottak a célhoz, annál több erőt adtak bele. Tehát a céltudat, a haladás érdekében nemhogy csökkentették volna a koncentráló képességet, hanem az utolsó csepp erejüket is beleadták. Nem egyszer, kétszer fordult elő, hogy ott a célszalagnál valaki az teljes kimerülésben esett össze. De olyan is, hogy valaki azt hitte, hogy már elnyerte a győzelmi babérkoszorút, amikor egy picit megingott és hátranézett, hogy vajon hogy állnak a futótársai, és ez a mozdulat már elég volt ahhoz, hogy kiessen a ritmusból, és valaki legyőzte. És micsoda kudarc. Olyan is volt, hogy valaki, írja Ellen White az apostolok történetében, ahol ezt az igét nagyon mélyen kifejti, ajánlom figyelmetekbe különösképpen szülőknek, de mindegyünknek, a Felhívás magasabb rendű életre című fejezetből nagyon hosszan, részletesen leírja ezt az egész versenyfutás párhuzamot, nagyon érdekes, és ott is írja, hogy előfordult olyan is, hogy olyan erővel, minden erőt beleadva futottak ezek a sportolók, hogy egyikük mondjuk megbotlott, és hatalmasat esett, és orrán száján folyt a vér. Volt olyan is, hogy valaki meghalt. Mit kockáztattak ezek az emberek? Mindent beleadtak. Persze, aki aztán elnyerte a babérkoszorút, az egész országban hatalmasnak, tiszteletnek örvendezett, és mindenki elismerésre hajolt meg előtte, mert egy ilyen teljesítményt elérni, akkor is és ma is azért nem akármilyen teljesítmény, mert aki sportol, az nagyon sok mindenről lemond, és az akaratát maximálisan megfeszíti. Kedves testvéreim, talán kezditek érezni, hogy miért hangsúlyozom ki ezeket a szavakat és ezeket a kifejezéseket. Nem azt mondom, hogy lehetek versenysportolók. Nem ez a cél. De Pál apostol ezt használja fel, ezt az igyekezetet, ezt a céltudatot, ezt az előkészületet, ezt a lemondást és önmegtagadást arra, hogyha ők egy hervadó koszorúért ezt csinálták, akkor mennyivel kell nekünk inkább a mi célunk érdekében, az üdvösség elnyerése érdekében megfeszíteni magunkat, önuralmat gyakorolni, mértékletességet, lemondást, küzdelmet, odaszánást, és sorolhatnám tovább. Ha emberek képesek egy ilyen földi célért, ami hiúság meg egyebekkel vegyül, mindent kockára tenni, az életüket is, akkor mi? Akkor mi mit teszünk? Mi hogyan küzdünk? Hogyan éljük a keresztény életünket? El vagyunk. Jól érezzük magunkat. Elálmosodgatunk. Elalszunk. Majd lesz valahogy. Átvészeljük ezt az életet. Mert valahogy átbillenünk az örök létbe. Pál apostol nem ezt írja. Ő azt mondja, hogy én megsanyargatom magamat. Testemet és szolgává teszem, hogy még másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná le legyek. Igen, testvéreim, tényleg nagy erőfeszítés szembeszállni a saját természetünkkel, mert most nézzük meg, hogy mi az az akadály, mi az, amit nekünk le kell vetnünk, mi az, amit félre kell tennünk, hogy a pályafutásunkban, az utunkon, az üdvösség felé célt érjünk. Idézem ebből a fejezetből, amit előbb ajánlottam. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére Jézusra, irigység, gyűlölet, gyanúsítás, rágalmazás, kapzsiság, olyan terhek, akadályok, amelyeket a kereszténynek el kell vetnie, ha győztesen akarja megfutni pályáját az örök életért. Minden szokást vagy hajlamot, mely bűnre csábít vagy szégyent hoz Krisztusra, le kell vetni. Kerüljön bármibe is. Senki nem nyugodhat meg Isten áldása, ha megsérti az igazság örök alapelveit. Csak egyetlen bűnt is melengetünk, ha csak egyetlen bűnt is melengetünk, elegendő arra, hogy jellemünket lealjasítsa, és másokat félrevezessen. Csak egyetlen bűn. Olvastam egy nagyon jó hasonlatot Spurgeontől, aki azt mondta, hogy illetve a kérdés felteszi, hogy szerintetek egy láncnak az ereje mitől függ? Mitől függ a láncnak az ereje? Tessék? A leggyengébb láncszemtől függ az ereje. Lehet 5 tonnát elviselhet az egész lánc, de ha van egy gyenge lánc, nem fog 5 tonnát elviselni, 100 kilónál szétszakad. Ha csak egyetlen bűnt is melengetünk, elegendő arra, hogy jellemünket lehajasítsa, másokat félrevezessen, és hát persze, ami a legszomorúbb, elveszítsük által az örök életet. Tehát te, kedves testvéreim, amikor itt tartottam nektek az előadást a idegrendszer megerősítéséről, sejem itt mondott, azt mondta, mindenki életében van egy gyenge lánca. Hát fizikailag is. A testünkben. Ha kezdünk kimerülni, ha kezdjünk a betegség környékez bennünket, akkor általában megfigyelhetjük magunkon, valaki mindig megfázik, valakinek mindig a veséje fáj, vagy valakinek a dereka kezd fájni, vagy valakinek nem tudom milyen, stb. Nem akarom felsorolni a szerveinket, mert van egy gyenge láncszemünk. Fizikailag. És azt mondja Selye, hogy ezért vegyük észre ezt a gyenge láncszemet. És ha ez a jelez, akkor meg kell állnunk. És pihennünk kell. És regenerálódni kell. És gyógyulni kell. Mert az a gyenge láncszem bennünket elvihet. És lelkileg is így vagyunk. Azt írja Ellen White, hogy csak egyetlen melengetett bűn elegendő arra. Tudnunk kell, hogy mik azok a bűnök, amelyeket mi melengetünk. Amiket mi azért úgy a háttérben, mert ezt azért, erről azért már nem mondok le, mert ez azért nekem jár, meg az én kényelmemet, meg az én élvezetemet, meg stb. Hát ez nekem nagyon fontos. És bár elméletileg, meg eszméleg ki tudjuk mondani, hogy hát igen, tudom, hogy így van, de, és akkor azért csak ott van az életünkben ez a gyenge láncszemünk. Ami láncunk, ami életünk olyan erős lesz, amilyen ez a gyenge láncszem. Spurgeon nagyon fején találta a szöget. Ha annak a sportolónak az éjszakázás a gyenge láncszeme, hát akkor, hogyha esetleg nem bírt ellenállni a verseny előtti éjszakán, és éjszakázott, megnézheti másnap a teljesítményét. Valószínűleg az utolsó lesz a versenyfutók között. Nem kockáztathatott. És mi sem kockáztathatunk. És ezért nagyon fontos ezeket a dolgokat tudatosítanunk. Talán még egy idézet. Azzal kapcsolatban mondja Ellen White, hogy ők egy hervadó koszorúért futottak, és csak egy kaphatta meg. És a többiek képzeljük el, hogy micsoda erőfeszítést tettek, és nem nyerhették el. És ezt írja Ellen White, hogy a keresztény élet harcában ez nem fordulhat elő. A verseny végén senkit sem érhet kudarc, aki a követelményeknek mindenben megfelel. Milyen vigasz? Mi mindannyian győzhetünk. Mindenki győzelmet arathat, ha komolyan igyekszik és kitartással harcol. Nem csak a gyors, aki a futás, nem csak az erős nyerhet csatát. A leggyengébb épp úgy elnyerheti az örökié dicsőséges koronáját, mint a legerősebb. Ugye itt az a döntő dolog, hogy szabályszerűen küzdünk-e? Ha szabályszerűen készülünk és küzdünk, aminek előképei a versenyzők, akkor mindannyian győzhetünk. Nem csak kiváltságos keveseké a győzelem. Mindenki győztes lehet, aki Isten kegyelméből alárendeli életét Krisztus akaratának. Egyesek lényegtelennek tartják, hogy az élet minden viszonylatában, a gyakorlatban is megvalósítsák az Isten igéjében lefektetett alapelveket. Úgy tűnt tekintik ezt, mint ami csekélység és figyelemre sem méltó dolog. A kockán forgó tétre való tekintettel azonban semmi sem csekélység, ami segíthet vagy gátolhat a célba jutásban. Minden egyes cselekményünk súlyosan esik a latba. Győzelemhez vagy vereséghez vezet. Érdekes, minden a feltehetnénk a kérdés, hogy ez a mai nap a győzelemhez vitt engem közel, vagy a cselekedeteink, vagy a vereséghez. Sőt, a jutalom, amelyet a győztesek elnyernek, arányban fog állni buzgalmukkal és komolyságukkal, amelyet a küzdelembe vetettek. Tehát hatalmas nagy a tét, óriási a verseny, idézőjelbe téve, ugye? Nekünk nem úgy kell versenyeznünk és abban, mint a világ, hanem nekünk abban kell versenyeznünk, hogy egymást különnek tartsuk magunknál. És abban kell versenyeznünk, hogy ha valaki ellen vétettünk, akkor elsőként menjünk a másikhoz bocsánatot kérni. És hogyha valaki megbántott bennünket, akkor elsőként bocsássunk meg. És hogyha bennünk irítség, meg gyanúsítás, meg gyűlölet, meg kapzsiság, meg stb. Jelennek meg, akkor mint egy vészharangként konduljon a lelkünkben, ettől legszabadulnod kell. Aggodalom, félelem nem lehet rajtam, miközben futok a pályán. A kitartásban tökéletes cselekedet legyen. Nagyon fontos ezeket a dolgokat tudatosítani. Hatalmas példa van előttünk, Jézus Krisztus, aki ténylegesen önuralmat gyakorolt mindenben, fizikailag is és lelkileg is. Ne felejtjük el azért, hogy 40 nappal kezdte, 40 napos bőtel a szolgálatát. Valamelyikötök bőtölt már 40 napot? Ő a kereszten szomjazott. Nem akármilyen szomjúság volt az. És nem adtak neki vizet inni. És nem vette magához az isteni hatalmát, hogy könnyítse magát. Önuralmat gyakorolt. Az anyukáját paráznának mondták. Őt sátán fejedelmének. Nem tudom rátok, hogy hatna, ha valaki azt mondaná, hogy sátán vagy. Ugye? Ő megkapta ezt is. A legérzékenyebb pontján megalázták. Fizikailag bántalmazták. De ő szidalmaztatván viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött. Ő önuralmat gyakorolt. Őt nem lehetett kihozni a sodrából. Mondták rá, hogy mértéktelen meg borissza ember, de nem volt igaz. Ő mértékletes volt. Ő önuralmat gyakorolt. És tényleg rá kell néznünk és tudnunk kell, hogy mi a Krisztus követésnek a titka. Amikor készítettem ezt a leckét, mert ezt a mértékletesség fejezetet én írtam ebben a szombatiskolában, akkor hát kutattam bizonyságtételek után, és nagyon megdöbbentem egy bizonyságtételen, amit most szeretnék veletek megosztani. Tudnék, igazából mindig akkor tudjuk a problémát felgöngyölíteni, szerintem minden ember, amikor valami okot keres egy probléma megoldására, illetve a megoldást, akkor mindig az okot is kell kutatni, mert hogyha az okot nem látja az ember, a kezdetét egy dolognak, akkor a következményei, ha csak lenyesegeti, azok nem szűnik meg. Akkor újra elő fog állni az a következmény. Tehát az okot kell mindig tudni. És engem azért döbbentett meg ez a bizonyságtétel, amit most felolvasok nektek, mert az okra mutat rá. Hogy a mértéktelenségnek és a bukott életnek mi a mély gyökere. Ezt írja. Az étrendi és táplálkozási tanácsok 118. oldalán, de minden felidézett bizonyságtétel benne van a szombatiskolában is, tehát ott is majd utána nézhettek. Krisztus a kísértés pusztájában azokkal a nagy fő kísértésekkel találkozott, amelyek az embert ostromolják, téged és engem. Ott segítség nélkül mérkőzött meg a ravasz, körmönfont ellenféllel, és legyőzte azt. Az első súlyos kísértés az étvágy. Talán nem meglepő. A második az elbizakodottság, a harmadik a világ szeretete volt. Mert mindegyik kísértés e hárommal kapcsolatban vonható volt. És Sátán ma is pontosan ugyanezt teszi. Mivel olyan sikeres ezekben, nem kell változtatni módszert. Ez elég neki ahhoz. Ha a megváltónál ezt alkalmazta, akkor velünk kapcsolatban miért alkalmazna mást? Sátán az étvágy kielégítésének kísértésével győzi le az emberek millióit. Én attól még azt is hozzátenném, milliárdjait. A falánkság kielégítése következtében az idegrendszer izgalmi állapotba kerül, az agy képességei elgyengülnek, lehetetlenné téve a nyugodt, észszerű gondolkodást, az értelem kiegyensúlyozatlan, annak magasztosabb, nemesebb képességei megromlanak, és testi vágyainkat szolgálják, a szent, örök érdekeket pedig semmibe veszi. Amikor Sátán elérte, amikor egy célját elérte, Sátán a másik két nagy kísértésével jöhet, és könnyű sikerre talál. Sokrétű kísértései három fő pontból erednek. Tehát itt a gyökér. Megvan. Megvan a három, és megvan a legelső, az étvágy. És leírja tökéletesen, mint hogyha én most ezt biokémiai folyamatokkal el tudnám nektek támasztani, de ha kételkedtek, akkor olvassátok el az A csodálatos öngyógyító képességet című könyvünket. Tökéletesen leírja, hogy amikor kielégítjük a falágságunkat, az idegrendszer izgalmi állapotba kerül, az agy képességei elgyengülnek, lehetetlené téve a nyugodt észszerű gondolkodást, az erkölcsi öntudatunk zavart szenved, az értelem kiegyensúlyozatlan, testi vágyainkat szolgálják, az örök érdekeket pedig semmibe veszik. És akkor, amikor elbizonytalanodik, eltompul az erkölcsi ítélőképességünk, ugye, mert amikor a falánkság következtében, az erjedés következtében körülbelül 500 féle káros melléktermék szabadul fel a testben, ami legfőképpen az agyat és az idegrendszert, a homloklevent befolyásolja, és abban a pillanatban, biztosan érzitek ti is, nem? Hát én ismerem ezt az érzést. Amikor többet teszem a kelleténél, és gondolom ti is, akkor egy ilyen furcsa tompaság, olyan legfőképpen aludnánk, vagy nem is tudnánk, mit csináljunk, érzés határt bennünket, de igazából semmilyen szellemi, se fizikai tevékenységet nem akarunk végezni, hagyjanak bennünket békén, legszívesebben elvonulnánk, és ezt a kába álomszerű álmodozásba vagy alvásba elmerülni. Hát ez nem a dinamikus erkölcsi ítélőképesség pillanata, ugye? És ez innen indul. Nem véletlenül Jézus, amikor eljött a kísértés pusztájába, akkor erre csapott a fejszével. Nem. Nemet mondok. Tudnunk kell, hogy ez a probléma gyökere. Ezt írja Ellen White a következő mondatában, egy mértéktelen ember sohasem lesz türelmes ember. Előbb a mértéktesség van, és azután jön a türelem. Miért vagyunk sokszor türelmetlenek? Ezt különben az ige is tökéletesen alátámasztja, mert Péter apostol második levelében, amikor felsorolja azt, hogy mit tegyünk, hogy a teljes igyekezetet fordítsunk a Isten követésre, a hitünk mellé ragasszunk jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt, a tudomány mellé mértéktelenséget, a mértéktelenség mellé pedig tűrést. És így mondja Ellen White, ehhez kapcsolja, a mértéktelenségből következik a türelem. Tehát csak akkor lehetünk türelmesek, ha felfedezzük magunkon, hogy türelmetlenek vagyunk, akkor mértéktelenek vagyunk. Akkor, és nem csak az evésről van szó a mértéktelenségnél, ne értsetek félre, érzelmi dolgok is, indulatok is. Valahol elvetettük a súlyt, de az evés nagyon sok mindennel összefügg. Nem véletlenül a Jóisten üzent nékünk, és az egyik legvastagabb könyve Ellen White-nak az étrendi és táplálkozási tanácsok. Jaj, hát már megint az étkezésről beszélünk. Sajnos addig kell erről beszélni, amíg győzelmet nem aratunk. Meg kell tanulnunk, hogy a mértéktelen evés-ivás a legnagyobb ellensége a szellemi fejlődésnek és a lélek megszentelődésének. A legnagyobb ellensége. Újra és újra ugyanazt elmondja. Nem tudom, kedves testvéreim, nektek probléma naponként az, hogy többet tegyünk a kelleténél? Nem? Van egy győztes emberünk. Örülünk neki. És kevesebbet enni? Hát akkor kétszer egy győzelem. Nekem probléma. Nekem probléma ez, hogy tényleg a mértéket egyem, és nagyon sokszor teszem, és olvastam egyik könyvben is, a Homberger felesége írta, a Szelli, aki azt hiszem, hogy a 10 vagy 20 évig járt a Jóistennel, amikor egyszer csak a Jóisten elővette ezt a problémát, és akkor azt mondta, hogy mértéktelen vagy. És ekkortól kezdve mindig étkezés előtt felment a szobájába, letérdelt, és könyörögve esedezett. Uram, adj mértékletességet. Könyörögve, kérlek. És adott, és megszabadult a fölös dolgaitól. És emlékszem rá, Eleken is, ha már ott beszélgettünk a szombatiskolán, egy idős nénét ismerek, aki azt hiszem, hogy mennyit is, 25 kilót fogyott le, igen, a legidősebb az otthonba, mesélte el, hogy hát az én anyukám idős korában nagyon kövér volt, és nem tudott lábra állni, és ezért ágyban volt, és hogy mindig orvos mondta, hogy hát azért nem tud megállni, mert olyan nagy a súly, hogy nem bírja elviselni a bokája meg a térde. Tehát fogyjon le, de nem tudott lefogyni, ágyba kellett tenni, és hát éveken keresztül az ágyban ott szolgálták, és aztán úgy halt meg. És azt mondta, hogy nem így akar meghalni, és nem akar így élni, és ezért ő le fog fogyni, mert érzi, hogy fájnak a lábai, mint az anyukájánál. És elmesélte, elmondottam vele, hogy de hogy tudtál lefogyni? 25 kilót azért 84 évesen lefogyni 25 kilót azért nem kis teljesítmény, és úgy közben nem omlik össze. És elmondta, hogy Attila úgy, hogy minden nap ezt az éneket ad nékem szenterőd, Uram, hogy de megtanultam 4-5 verszakot, és amikor jött az étkezés ideje, és tudtam, hogy már megint itt van az étvágy, amivel többet ennék a kelletén, én letérdeltem, és könyörögve, esedezve elénekeltem ezt az éneket, és imádkoztam, hogy Uram, könyörögve kérlek, add, hogy ne egyek többet, mint amennyi kell. És azt mondta, szép lassan, nem egyszerre, szép lassan, 1-2-3-4 év alatt szépen leadta ezt a 25 kilót. És most jól érzi magát, és egészséges. Most már 88-89 éves. Tehát ez másképp nem megy. Tehát megharcolta ezt a küzdelmet, és úgy gondolom, hogy mindannyiunknak kell küzdenünk azért, hogy győzzünk. Szeretném most már arra fektetni a hangsúlyt, már el is kezdtem, hogy hogyan szabadulhatunk meg a mértéktelenségtől. Most az imát hangsúlyoztam, a küzdelmet, az átadást, de ezt megelőzi még egy nagyon fontos szempont, hogy elnyerjük a mértékletességet, és hogy tudjunk győzni a mértéktelenségeink fölött. Vajon szerintetek mi a legelső lépés, hogy meg tudjunk szabadulni tőlük? Mi lehet a legelső lépés? Tessék? Nem értem? Még megelőzi valami. Az is benne van, igen.
Felismerés.
Tessék?
Felismerés.
A beismerés. Tehát egyszerűen be kell látnunk, hogy mértéktelenek vagyunk. Tudni, ha nem látjuk be, akkor mi változhat meg? Nem? Hát akkor jól csinálom. Hát akkor én nekem tökéletesen működik a dolog. De ha belátjuk, hogyha vétkeztünk, és elismerjük a Jóistennek, hogy Uram, most mértéktelen voltam. És most már ne csak az étkezésre gondoljunk, hanem gondoljunk arra, hogyha neheztelés van bennünk, ha indulatok támadnak bennünk, ha nem uralkodunk a gondolatainkon, az érzelmeinken, az akaratunkon, a beszédünkön és a cselekedeteinken. Szép kis paletta, ugye? Érdemes átgondolni. Többet mondtam a kelleténél? Kevesebbet mondtam a kelleténél? Megengedtem ezt a gondolatot magamban? Így mondja a Biblia, hagyj el a férfiú az ő gonosz gondolatait. És így tovább. Ha mértéktelnek voltunk, akkor ismerjük, belássuk be a lelki szegénységünket, mondjuk el, hogy Uram, bocsáss meg, mértéktelen voltam. És nevezzük néven, ebben és ebben. Ez a legfontosabb. Enélkül nincs tovább, enélkül nem lehet a megváltó a mi életünk részese, nem szabadíthat meg attól a bűntől. Ha viszont megvalljuk, ő hű és igaz, hogy megbocsássa a mi vétkeinket, és megszabadított tőle. A lelkünkben a szabad, lelkület, öröme, békessége elárad bennünk, és nem csak, hogy megszabadít Krisztus a bűntől, hanem itt megáll a folyamat. Mit ad nekünk ajándékba? Megbocsát, az igaz, de utána mi következik? Mit gondoltok? Ha elfogadjuk őt megváltónak, idézelmelen váltott, bármilyen bűnös volt is korábbi életünk, igaznak számítottunk, ő érette, Krisztus jelleme kerül a mi jellemünk helyére. Szívünkbe költözik hitáltal, és megváltoztatja szívünket. Vagyis mit nyerünk el? Ha mértéktelen voltam, a mértékletességet, és a krisztusi mértékletességet. A bűnbánat következménye a krisztusi mértékletesség elnyerése. Persze hitáltal. Ha elhiszem, hogy ez így van, abban a pillanatban a szívembe költözik Krisztus mértékletessége, és tudok mértékletes lenni. Ez a néni is mondta, és én magam is kipróbáltam, hogyha imádkozunk érkezés előtt, hogy Uram, jelezz, amikor elegedettem. Adj jelzést. Szólj hozzám. Próbáljátok ki. Szólni fog. Nem egyszer, kétszer felemeltem a kanalat, és mondtam, ennyi elég. Ennyi elég. És ott az embernek döntenie kell, hogy most leteszi a kanalat, vagy... Amíg a féltányér ott van. Ugye? Persze sok mindennel összefügg, hogy megrágjuk rendesen az ételt, hogy nyugodtan eszünk el, hogy tényleg tápláló ételeket eszünk, hogy mindenre figyelünk el, de a Jóisten jelzést ad, hogy ennyi elég. A másik dolog, amit szerettem volna hangsúlyozni, amit már el is kezdtem mondani, az imádság. Az imádság. Egy bizonyságtételből hagy idézek, egy apának, egy férjnek az esete, aki ezzel nagyon küzdött. És ezt írja neki Ellen White egy levélben. Ne engedd meg, hogy foglalkozásod bosszúságai sötétségbe borítsák családi életedet. Ha jelentéktelen dolgok nem úgy történnek, ahogyan azt elgondolod, ha nem gyakorolsz türelmet, elnézést, kedvességet és szereteted, akkor kinyilvánítod, nem Istent választottad társadnak, aki szeretetében életét adta érted, hogy egy lehess vele. Mindennapi életben váratlan meglepetésekkel és csalódásokkal, kísértésekkel fogsz találkozni. Nézz Jézusra mindenkor, mindenütt, őszinte szívből jövő csendes imában fordulj hozzá, hogy megismerd, miként valósítsd meg akaratát. Amikor az ellenség vízözönként törre jár, akkor az Úr lelke zászlót emel érted az ellenség ellen. Amikor már majdnem megadod magad, elveszted türelmedet és önuralmadat, hogy kemény és feljelentő, hibakereső és vádoló légy, akkor itt az ideje, hogy a mennybe küld imádat. Ó Istenem, segíts nekem, hogy ellenálljak a kísértésnek, hogy minden keserűséget, haragot, gonosz beszédet eltávolítsak szívemből. Add nekem szelídségedet, alázatosságodat, türelmedet és szeretetedet. Ne engedd, hogy megváltómat megalázzam. Ne engedd, hogy félreértsem feleségem, gyermekeim és hittestvéreim szavait és indítékait. Segíts, hogy kedves, könyörületes, gyengészszívű és megbocsátó legyek. Segíts, hogy összetartó kapos legyek otthonomban, hogy másoknak is bemutassam Krisztus jellemét. Azt mondja, hogy küld imádat a menny felé. És így olyan csodálatosan írja, amikor az ellenség víz özönként törre jár, akkor az Úr lelke zászlót emel érted az ellenség ellen. Ha az ember ezt az imát a mennybe küldi, Isten abban a pillanatban, amikor ezt a döntéstől meghozta, odaállítja mellé az ő angyalait, és győzni fog. És most jön az akaraterő, amit említettél. Igen, ez a következő. Ez egy hatalmas nagy dolog, de mihez kell az akaraterő? Az akaraterő ahhoz kell, hogy a döntést meghozzuk. És ez egy hatalmas tusakodás lehet időnként. Egy vérig menő küzdelem lehet időnként. Idézem. Egy fiatal embernek írja Ellen White, aki ezzel küzd. Az igazi vallásosság összefügg az akaraterővel. Az akaraterő az emberi természet irányító ereje. Ez uralkodik összes képességeinken. Aminek alárendeljük az akaratunkat, az lesz. Az ember képes az akarat erejével felhőkarcolókat felemelni. Képes a földet keresztül futni. Elképesztő dolgokra képes az ember az akarat erejével. Az akarat erő nem ízlés, nem hajlam csupán, hanem döntő tényező, amely az emberek fiaiban műveli az Isten iránti engedelmességet vagy engedetlenséget. Még itt megállok egy pillanatra. Csak akkor tud egy ember győzni egy dologban, hogy azt mondja, ezt akarom. Én ezt eldöntöttem. És nem elméletileg döntöttem el. Jó lenne. Így is cselekszem. Az akaratom irányába fogok lépni. Én döntöttem. Aki például fogyókúrával küzdött, azt mondták, hogy addig nem tud egy ember lefogyni, míg azt nem mondja, én kövér vagyok. Beismerés. Én vétettem az egészségügyi törvénnyel, le fogok fogyni. Nem azt mondja, hogy le szeretnék fogyni. Le akarok, és le fogok. És ezért mindent megteszek. Tehát a döntésnek, az akaratnak meg kell születnie, különben nem lett belőle semmi. Hát jó lenne, megpróbálom. Mert próbáltam 20-szor. Mark Twain is mondja, hogy cigarettáról leszokni, a világ legkönnyebb dolgai, már 200-szor leszoktam. Ugye, hát így 200-szor le lehet szokni, ugye? Csak egyszer sem igazán. A döntő dolog az akarat. Hajlandó vagy-e halogatás nélkül a helyes kapcsolatra lépni az Istennel? Úgy szólsz-e, átadom Jézusnak akaratomat, mégpedig most, azonnal. És teljesen az Úr oldalára állsz ettől a perctől kezdve. Na hát ez a döntő. Nem elméletileg akarom, hanem így döntöttem. És ez lesz. Ne hallgass a szokás, az étvágy és a szenvedélyek türelmetlen követelésére. Ne hagy lehetőséget az ellenfélnek, hogy így szóljon. Nyomorult álszent vagy, úgyse fog sikerülni. Ez sátán hangja. Úgyse fog sikerülni. Hát már hányszor megpróbáltad? Nem fog menni. Nyomorult álszent vagy. Zárd be ajtódat, hogy az ellenség ne tudjon vádolni, csüggeszteni. Mondd, hinni fogok, sőt már most hiszem, hogy Isten a segítségem. És észreveszed majd, hogy Istenben diadalmaskodsz. Ha ez a döntés megszületik, akkor Isten lehajtja a mennyet, és oda megy ahhoz az ember mellé, és megfogja a kezét. Fogja meg erősségemet. Mondd, hinni fogok, sőt már most hiszem, igen. Ha álhatatosan az Úr oldalán tartod akaratodat, minden érzelmed Jézus akaratának fogságába kerül, akkor majd szilárd sziklát talál a lábad. Időnként ugyan szükséges lesz akaratod utolsó morzsájára is, de mivel Isten fárad érted, úgy kerülsz majd ki a formálás folyamatából, mint tisztességes rendeltetésű edény. Győzve. Ez a győzelem titka. Belátása a lelki szegénységünknek, a tehetetlenségünknek, Istenhez küldött forró ima, az akaraterő megfeszítése és döntés, és utána pedig a teljes igyekezet. Utána az szerint, amit döntöttünk, el is kezdünk cselekedni. Ez az engedelmesség. És akkor testvéreim, lehetetlen, hogy ne győzzünk. Egyszerűen lehetetlen. Nem lehet ilyen. Aki Krisztusban van, nem vétkezik, ezt mondja az apostol. Ha bennetek Krisztus él, akkor nem vétkezünk. Akkor vétkezünk, ha kiesünk Krisztus jelenlétéből. Hatalmas nagy ajándék, és a záró idézet pedig a előző, legelső fejezetből való, ahol Pál apostol azt mondja, hogy a hite, a hitvallomása semmit nem ér, ha nem lesz életté. A mi életünk is semmit nem ér. Tökéletesen elmondhatjuk a bibliai igazságokat, a hitvallomásainkat, ünnepelhetünk szombatot, és csinálhatunk mindent, amit úgy gondolunk, hogy a hitünknek egy szép megvallása. Ha nem lesz az életünk részévé, akkor nem fogunk győzni. Az apostol önmagát olyan emberhez hasonlította, aki részt vesz a versenyben, és minden idegszálát megfeszíti, hogy elnyerje a jutalmat. Tudatában volt annak, hogy másokért való fáradozásai mit sem segítenek rajta, ha azokat az alapelveket, amelyeket hitt és tanított életében meg nem valósítja. Figyeljtek, milyen gondolat! A másokért való fáradozásai semmit sem segítenek, mit sem segítenek rajta, ha azokat az alapelveket, amelyeket hitt és tanított életében meg nem valósítja. Egészséges életmódról beszélgettünk a szombatiskolán. Egyikünk se tökéletes. Én se, ti se. De induljunk el, és lépjünk egyet. És döntsük el, hogy ezt a lépést megteszem. Ha meggyőződtünk róla, mert mindent megvizsgáljátok, és ami jó, megtartsátok, hogy ez tényleg helyes. Ez tényleg így jó. Beszéde, befolyása, a saját vágyairól való lemondása azt bizonyították, hogy hite nem csupán szóbeszéd, hanem Istennel való eleven, állandó összeköttetés. Egyetlen cél lebegett állandóan szemei előtt, amelyet komolyan igyekezett elérni, az Istentől való igazság a hit alapján. Hát én szívem mélyéből kívánom mindannyiótoknak és magamnak is, hogy ezt a szabályszerű küzdelmet, mert ez a szabályszerű küzdelem. Nem ismerünk mást. Az Isten pontosan megmondja, hogy bűnrendezés nélkül nincs győzelem, ima nélkül nincs isteni segítség, akaraterő nélkül nincs döntés, és odaszánás, cselekvés, engedelmesség helyett nincs győzelem. Így szabadulhatunk meg a mértéktelenségeinktől, a rossz szokásainktól. Így lehet a második természetünk olyan természet, ami segíti a győzelmünket, nem pedig gátolja. Így a leggyengébb láncszem lehet a legerősebb láncszem. Albert Schweitzer, amikor megtudta azt, hogy ő a matematikában a leggyengébb, hát ugye látta a többiekhez képest, és abból volt a leggyengébb, akkor elhatározta, hogy ebből leszek a legerősebb, mert ez az én gyenge láncszemem, és abból lett a legerősebb. Most természetesen nem matematikát kell tanulnunk, ugye tudjátok, hanem a jellemünknek a matematikájában a leggyengébb láncszemet kell megtalálnunk, hogy mi a mi gyenge pontunk. És azért a bizonyságtétel arra, abba az irányba mutat, hogy tekintsünk Jézus megkísértéseire. A testünk elárulja mindannyiunknak, és a gondolkodásunk, hogy a mértéktelenség, az étvágy hatalma, az bizony ott lappan mindannyiunk életében. Ha pedig győztünk itt, akkor a többi felé is győzhetünk. Kívánom, hogy ezeket a gondolatokat fogadjátok be, kutassátok, és az elmélyítéshez majd a szombatiskolai tanulmány is segít, ahol más bizonyságtételek is vannak, és más gondolatok. Én egy kicsit egy részét emeltem ki annak, hogy tényleg tudjunk lépni, mert a legfontosabb alapelvek egyike, a legfontosabb az Istenbe vetett bizalom, és utána pedig a másik legfontosabb a mértékletesség és önuralom. Hogy az életünknek valóban ezek tartó pillérei legyenek. Amen. Mennyei Atyánk, hálásan köszönjük néked, hogy van üzenetet számunkra, hogy visszanyerjük az emberi méltóságunkat, hogy ne szolgái legyünk a természetünknek, hanem urai, nem a magunk erejével, hanem Krisztus erejével, Krisztus jellemének hatalmával, megváltó kegyelmével, könyörögve kérünk Istenünk mindannyiunk életében személy szerint. Világítsa meg a te lelked azokat a pontokat, ahol vétettünk ellened, e téren. ahol mértéktelenek voltunk, akár fizikai, akár lelki téren. Hogyha az étvágy legyőzte ami akaratunkat, és a vágyaink győztek az értelmünk felett, könyörögve kérünk Istenünk, bocsáss meg nékünk, hogy mindannyian meglássuk a magunk életében, hol vétettünk, hogy a megbocsátás kegyelmében részesülve új, tiszta életet kezdhessünk és élhessünk. Könyörögve kérünk Istenünk, taníts meg bennünket a szabályszerű küzdelemre, hogy ne levegőt vagdossunk, hogy ne hiába fussunk, hogy ne érjünk célba, hanem hogy célba érkezhessünk Istenünk a te kegyelmeddel, hogy elvehessük azt a koronát, amit te készítettél számunkra, az örök életet. Köszönjük Istenünk, hogy Krisztus által ez lehetséges. Attól, hogy megfeszítsük minden idegszálunkat, minden izmunkat, minden akaratunkat, hogy győzhessünk. Ez méltó az emberi léthez. Ez az emberi méltóság visszanyerése. Krisztus által. Amen.